Isten igéjét olvasom, a Sámuel első könyvének 6. részéből a 4. verset. És mondának, micsoda az a vétekért való áldozat. Kedves testvérek, a Sámuel első könyvét olvasva roppant izgalmas esemény sorozattal találkozunk. Tudilik azzal, hogy a szövetség láda fogságba került. Ennek is megvan a története, amit olvastunk az előző napokban. Isten megbünteti a népet a filiszteusokkal. Filiszteusok által egy vesztett csata után Izrael népe gondolkozik, hogy mit tegyen, és ahelyett, hogy bűnbánatot tartana, egy trükkhöz folyamodik, tudnék ahhoz, hogy a szövetség ládát magával viszi a következő ütközetbe. Arra gondolván, hogy ha a szövetségláda velük jön, akkor az Úr is velük kell, hogy menjen. Tehát, mint egy kényszerítik az Istent, hogy velük menjen, és akkor biztos, hogy győzelmet aratnak. Egész biztosra vették a győzelmet, amikor elindultak a csatába, velük a szövetségláda, az Úr szentséges jelenlétének a szimbóluma. Annak az Istennek a segítségével mennek, aki az egyiptomi világbirodalmat is legyőzte. Mit akarnak ezek a filiszteusok? Nagy öröm újongással fogadják tehát a szövetségládát, és indulnak. A filiszteusok pedig meghallván ezt a kiáltást, rettenetes rémületbe esnek, és minden erejüket összeszedik, és megverik Izraelt, és a szövetségládát fogságba viszik. És akkor összeomlott minden. Drámai leírás található ezekben a fejezetekben, amikor kiderül, hogy a szövetségláda a fogságba kerül, akkor a főpap hanyatt esik a széken, és agyvérzést kap. A két fia meghal a csatában, a főpapnak a menye térdre esik, és gyermeket szül. A gyermeket pedig úgy nevez, hogy Ikábód. A kábód, a kőbód, a dicsőség, az íj pedig fosztóképző, oda van a dicsőség. Minden összeomlott. Ekkor a szövetség láda a filiszteusok fogságában található 7 hónapon keresztül. És ez a másik roppant izgalmas történet, amiről tegnap olvastunk. Hová tegyék ezt a vallásos tárgyat? Hát betették a Dágon templomában. A filiszteusok hatalmas templomában található tehát a szövetségláda a Dágon szobrával szemben. Dágon a filiszteusok hatalmas nagy báványa volt, mivel tengeri nép a filiszteusok, ezért ez az istenség félig hal, félig pedig ember. Alul hal formája van, felül pedig ember formája van. Tehát a Dágon templomában egymással szemben található egy bávány, és az Úr szentséges jelenlétének a jelképe a szövetség láda. És akkor az történt, a tegnapi fejezetben olvashatjuk, hogy a Dágon leborult a földre, és eltört a keze, lába, akkor visszaállították, másnap bementek, ismét ledőlt a Dágon az Úr jelenléte előtt. Ilyen különös dolgok történtek a szövetség ládával. De az országban is rendkívüli események zajlottak, hiszen megjelentek az egerek. És borzalmas kárt okoztak a filiszteus városokban. Mind az 5 városban, Gátban, Asdodban, Askelonban, Ekronban és Gázában ellepték az utcákat, a házakat az egerek. Mondják, hogy azokon a helyeken, azokon a vidékeken az egerek borzalmas pusztítást tudtak végezni, sokkal nagyobbakat, mint amiket mi el tudunk képzelni. Nem csak a lakott településen, hanem egy szántóföldre is rávetették magukat, egy éjszaka egy egész szántóföldet letudtak, egy kisebb méretű szántóföldet letudtak rágni az egerek. Tehát borzalmas veszélyt jelentettek az egerek a filiszteusok számára. És elkezdtek gondolkozni, hogy hát miért van ez az egész. Még izgalmasabbak lettek a dolgok azáltal, hogy egy járvány ütötte fel a fejét. Egy olyan különleges fekély keletkezett az embereken, és terjedt, amitől nem tudtak megszabadulni. És így érkeztünk a mostani fejezetünkhöz, a mai igéhez, ahol összehívták a vezetőket, a világi és a vallási vezetőket, és ezt olvassuk, hogy a papok is ott vannak, meg a jövendőmondók, meg a fejedelmek, az öt városnak a fejedelmei, akik szintén fekélyesek. És tanácskozást tartanak, hogy mi a megoldás ebben a lehetetlen helyzetben. És akkor valaki előáll és elmondja azt, hogy vissza kell küldeni a ládát. Vissza kell küldeni a ládát a maga helyére, mert most a láda nincs a maga helyén, és hogyha a láda nincs a maga helyén, abból csak baj származik. Mindenkinek rossz, ha nincs a láda maga helyén. Nekünk is rossz, mert ítéletet jelent. És tudjuk, hogy Izraelnek is rossz, hogy nincs ott az Úr azon a helyen, ahol lennie kellene. De aztán azt is javasolják, hogy üresen ne küldjük vissza azt a ládát, hanem ha elkülditek Izrael Istenének ládáját, akkor hozzatok neki vétekért való áldozatot is, és akkor majd meggyógyultak, és az egerek is elmennek a határból, meg a házainkból. Akkor vetődik fel a kérdés, ami a prédikációnak az első felét képezi, és így el is mondom rögtön, hogy az ige hirdetésében két fő gondolattal találkozunk. Az első gondolat, amire szól az ige hirdetés, így hangzik, mi a vétekért való áldozat. A második pedig, amivel foglalkozom az ige hirdetésével, az az, hogy haza kell vinni a szövetségládát. Tehát erre számítson a kedves gyülekezet most ezen az ige hirdetésem. Tehát mi az a vétekért való áldozat? Ez a kérdés vetődik fel, mert nem tudják, hogy mi a vétekért való áldozat. Ezeknek az embereknek nem volt erről tiszta látása. Nem tanultak vallástörténetet? Nem ismerték a szomszéd népeknek a vallásos szokásait? És őnekik nem voltak olyan cselekedeteik, amik erre választottak volna, tudnék, hogy a vétekért való áldozat micsoda. Nos, ismerték a különböző pogány szokásokat, és ismerték azt is, hogy a szomszéd népek mit tesznek, amikor a vétekért való áldozatot kell bemutatni. Amit azonban nem tudtak, és amit föltetik a kérdést, az az, hogy mi az Isten népe között a vétekért való áldozat. Mert a saját különböző vallásos cselekményeiket nagyon jól ismerték, és tudták, hogy azok nem elegendőek arra, hogy igazából eltöröljék a vétket. Amellett azt is tudták nagyon jól, hogy Isten nem fogadná el az ő vétekért való áldozatukat. A nagy kérdés tehát az, hogy mi az Isten szemében a vétekért való áldozat? Vagyis mi az az áldozat, amit Isten elfogad, hogyha valaki szeretne megszabadulni valami bűntől, vagy vétektől, így lelki tehertől? Nem ismerték az Isten útját, hogy hogyan bocsátja meg Isten a bűnt. Nem ismerték azt, hogy Isten a saját népek között hogyan gyakorolja azt, hogy a bűnöst mégiscsak elfogadja és magához szorítja, magához öleli, mert szereti. Ennek az útját nem ismerték, és ezért kérdezték azt, hogy mi az a vétekért való áldozat. Mert sokféle áldozatot ismerünk, mondhatták. De ezek nem hatásosak. És most olyanra volna szükség, ami eltörli a bűnt, a vétket, és ebből a lehetetlen nehéz helyzetből végre kijövünk, hogy elmenjenek az egerek, és a fekélyek eltűnjenek a testünkről. Egyet már megértettünk, hogy Isten haragszik. Hogy az ő szentségét megsértettük, mert nem lett volna szabad elhozni a szövetség ládát. És nem lett volna szabad betenni ott a bávány templomba. Ezt már tudjuk. De keressük a megoldást, és azért kérdezzük azt, hogy mi a vétekért való áldozat. Ma is aktuális, időszerű ez a kérdés, testvérek. Mert ma is van vétek, ma is van Isten, és ma is haragszik Isten a vétekért. És hogyha a mi vétkünkről van szó, akkor azt valahogy el kell törölni, mert ha nincs eltörölve, akkor Isten és köztünk a kapcsolat rendezetlen. Azért, hogyha valaki a bűneiben él, még a bűneiben van itt közöttünk, akkor ez egy nagyon időszerű kérdés számára, hogy feltegye, hogy mi a vétekért való áldozat. Mert amíg nem tudja valaki, hogy mi a vétekért való áldozat, addig a vétek el fogja emészteni őt. Amíg meg nem ismeri az ember a vétekért való áldozatnak a helyét, addig ezzel a teherrel jár kell, amíg bír, aztán összeomlik. Amíg meg nem tudjuk azt, hogy a Golgotán mutatta be Jézus Krisztus a vétekért való áldozatot, hogy az volt az áldozásnak a helye, addig csak foglalkozunk ezzel a kérdéssel, amivel a filiszteusok is foglalkoztak. És ha testvérem, te még bűneidben vagy, és nem tudod azt, hogy hogy vezet az út a Golgotára, akkor ezt meg kell keresned, és meg kell találnod. És nem csak az a kérdés, hogy hol van a vétekért való áldozat, hanem hogy ki a vétekért való áldozat, mert mi ezt még pontosabban fel tudjuk már tenni, hogy ki a vétekért való áldozat, nem is, hogy mi, hanem kicsoda vétekért való áldozat. Nos, az Úr Jézus Krisztus áldozott érettünk a kereszten, és ő az, aki ezt az áldozatot magára vállalta, azért fogadd be a Jézust, a vele való kapcsolatot keresd meg, és akkor választ kapta erre a kérdésre. Amikor ezt feltették a filiszteusok, akkor már egy bizonyos idő eltelt. Amikor először megjelentek az egerek, meg a fekélyes betegségek, akkor még nem kérdezték ezt. Egy időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez a kérdés megérjen. A 7. hónapra már megérett ez a kérdés. De hosszú időt kellett megtenniük addig, amíg végül elfogadták, igen, ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. És erre kell nekünk választ kapnunk. És ez arra utal és arról ad nekünk tanítást, hogy a mi életünkben is lehet, hogy hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, amíg megérett a lelkünk arról, hogy mi már keressük, hogy hogyan lehet megszabadulni. A keresztény emberek megszabadult és felszabadult emberek, akiket Isten valóságból megszabadította a bűnnek a hatalmából. Testvérek, itt most mindegy, hogy hívő szüleink voltak vagy nem. Itt mindegy, hogy római katolikusnak született valaki, vagy evangélikusnak, vagy bármilyen vallásúnak. Itt teljesen mindegy. Minden egyes ember kivétel nélkül a bűnben benne van. Én is úgy születtem, testvéreim, ti is mindnyájan úgy születtetek. És ebből a vétekből ki kell jönni. Ez kétféle. Van egy olyan, ami az eredendő bűnkét, az egész lényünket áthatja, és ennek vannak gyümölcsei. Ezek az egyes cselekedetek. Van egy általános bűnösség, ami minden ember benne van, és vannak egyes bűnök, amik az általános bűnösségnek a hajtásai. Ebből kell kijönni. Valami módon ki kell jönni, és amíg nem jövünk ki, addig addig ez a kérdés nincs megválaszolva, ami a filiszteusok kérdése is volt. És lehet, hogy hosszú időnek kellett eltelnie, addig, amíg végül mi ezzel a kérdéssel szembesültünk, és azt mondjuk, erre nekünk választ kell kapnunk. Mert ha nem kapunk választ, akkor még mindig benne maradunk a vétekben, a bűnben, ami miatt Isten rettenetesen haragszik, és az Isten haragja alatt élő ember pedig egyre nehezebb helyzetbe kerül. Ha végig gondoljuk az életünket, visszaemlékszünk különböző eseményekre, amikor az általános bűnösségünkből egy-egy Isten ellenes lázadás keletkezett, egy-egy olyan mondat juthat az eszünkbe, amit Isten ellen fogalmaztunk meg és mondtunk. Eszünkbe jut egy-egy elágazás, útelágazás, amikor még rosszabb útra tértünk, és nálunk is lehet, hogy sok idő telt el. És ha még mindig nem jutottunk el eddig a kérdésig, és nem egzisztenciális szükség ennek a kérdésnek a megválaszolása, akkor még fog tartani tovább ez a lehetetlen állapot, még jönnek az egerek, meg jönnek a fekélyek. A mai modern formában. Ráment már az ifjúságunk, ráment valakinek a házassága, ráment sok minden, a kapcsolatai, és most végre itt van a kérdés, hogy ezt szeretnénk megválaszolni. Nos hát, meg is próbálja az ember válaszolni ezt, hogy mi a vétekért való áldozat. Hát a mi áldozataink, amiket hoztunk. Tudnilik, nagyon sok ember azért tesz jót, mert vezekel és áldozatot akar bemutatni. Valamit jóvá akar tenni. Ennek megvan a lélektan, ezt nagyon jól ismerjük. Érthetetlen, hogy bizonyos emberek miért tesznek annyi jót, amikor ugyanakkor Jézus Krisztus nem szeretik annyira, nem hisznek ő benne, nem is bibliaolvasók. Valamilyen módon áldozatokat hoznak annak érdekében, hogy valamit jóvá tegyenek. A vétekért való áldozat az ő jóságuk, az ő lemondásuk, az ő áldozatuk, az ő pénzük, az ő megalázkodásuk, az útjuk, amit felvállalnak. És én elmondom, kedves testvérek, hogy ennek a kérdésnek már ezt a felét meg tudjam válaszolni, nem kell nekünk áldozatot hozni. Nem kell nekünk áldozatot hozni, van már egy áldozat, amit Krisztus bemutatott, azt kell elfogadni. Oda kell valahogy eljutnunk, hogy a lelkünk kész legyen ezt az értünk áldozatot hozó Krisztust elfogadni, és feltétel nélkül neki engedelmeskedni, és vele lelki kapcsolatot kialakítani. Ez tehát az első kérdés, és annak az első fele, hogy mi a vétekért való áldozat, ami foglalkoztatta a filiszteusokat. Azonban a filiszteusok meg is próbáltak a maguk módján áldozatot hozni a vétekért. Mégpedig a következőképpen. Az ő saját babonás logikájuk szerint készítettek aranyból 5 fekély forma kis akármit, és 5 arany egeret. És azt pedig beletették a szövetség ládába. Itt egy kis leírást hadd mondjak, testvérek, a szövetség ládáról. A szövetség ládának feltehetőleg lehetett az oldalán több tok, amivel bele lehetett tenni valamit. Ennek megvan a héber neve, és argánnak nevezték. A szövetségláda oldalán kis tartók voltak, amiben beletették a Bibliának a másolatait. Mert a 10 parancsolat 2 kőtáblája benn volt a szövetségládában, és annak a másolata és a mózesi rendelések és a Mózes által leírt Biblia, a Mózes 5 könyvének a iratai, a tekercsei bele voltak dugva a szövetség ládának az oldalában, ezekbe a rekeszekbe. Amikor a szövetség ládát elvitték, feltehetőleg, de ez csak az én feltevésem, mert erre adatot nem találtam, Sámuel ezeket a tekercseket kimentette. Tudnélik, az egész történetben, amit a presbiteri bibliórán beszéltük, hiányzik Sámuel. Hogy hol volt Sámuel, aki a szövetségláda mellett tartózkodott? Épp erről beszéltük, hogy amikor a szövetségládát elvitték, és minden összeomlott, akkor mi lett Sámuellel? Már mindenki a romjában van, de megbeszéltük, Sámuel azért tudott imádkozni, mert ő az Úrral tartotta a kapcsolatot, és a szövetségládát elemelték mellőle, ő pedig megmaradt az, aki volt az Isten megváltott gyermeke. Feltehetőleg akkor ő kimentette ezeket a szövetségláda topjaiból, ezeket az iratokat, és azokat őrizte. Azért is gondolom, mert üres volt a tok, és bele tudták tenni az arany egereket, meg a fekélyeket. Nos, azt mondták, hogy ez az öt arany fekély, és ez az öt arany egér, ez a vétekét való áldozat. Mondtam, hogy babonás megoldás a filiszteusok számára ez, de ők ezt így tudták csak elképzelni. Tehát valami varázslatot hajtottak végre. Aki a vallástörténetet ismeri, az tudja, hogy itt a valamiféle varázslattal találkozik az ember, amikor kiábrázolja a bajt maga számára, és azt hiszi, hogy ezáltal közömbösíti. Mondják, hogy C.G. Jung, ez a nagy, mély pszichológus, gyerekkorában, 10 éves korában, amikor bajban volt, ábrázott magának egy kis vonalzóból, kifaragott magának egy emberkét, azt befestette feketére, és egy fekete ruhát tett rá. És ezt az emberkét felvitte a padlásra, és amikor valami baja volt, akkor fölment és elmondta az emberkének. Sőt, olyat is tett, hogy egy kis lapocskára ráírt bizonyos dolgokat, és azt is belerejtette az emberke mellé egy tolltartóba, ami mellett egy kis fekete, hosszúkás varázskövet is rejtett. A pogányoknál látunk ilyet, hogy a bajban kiábrázolnak valamit, és akkor ezáltal gondolják, hogy a baj kisebb lesz. Azáltal, hogy ezt az öt egeret elkészítem, ezáltal valahogy a rontást is elveszem magamról. Megtöröm az erejét, legyőzöm a rontását, elveszem az igézetét, és akkor elmúlik a fekély rólam, és eltűnnek az egerek a határból. Érezzük és tudjuk mi, akiknek Isten nagyon sok világosságot adott, és minden ilyen babonaságtól megszabadított. Minket, akik tudjuk, hogy nem szabad kis kabalákban és amulettekben és talizmánokban reménykednünk, minket Isten kivitt már egy bizonyos világosságra, amikor mi látjuk, hogy itt valami csúnya babonaságról van szó, ami egyáltalán nem segít. Meg hát az Izrael istenét, a Biblia istenét, az égföld teremtőjét, hogyan hathatná meg ez a fehér mágikus cselekedet? Semmiképpen sem. Tehát fölfele semmiképpen nincs ennek pozitív hatása, lefele azonban van. A fölfele alatt értem az Istennel való kapcsolat lehetségét, vagy adott esetben lehetetlenségét. A lefele való hatása alatt pedig azt értem, hogy azért ilyen babonás, mágikus, misztikus dolgok mögött, vagy alatt, vagy a hátterében olyan erők vannak, amik lentről jönnek, amik nem az Istentől jönnek, az ördögtől jönnek, aki az embert el akarja veszíteni, és nem úgy kiemelkedne a vétekből az ember, az a szegény filiszteus, az a báványkészítő, talizmánkészítő, nem hogy kiemelkedne a vétekből, és vétekét való áldozatot mutatna be, hanem még jobban csúszik lefele, és belekeveredik még egy másfajta vétekbe, amivel még távolabb kerül Istentől. Ennyi tehát erről, testvérek. Isten megítéli a babonaság minden formáját, és szoktam mondani a gyerekeknek, mint hogy már a gyülekezetnek is ezt ismertettem, hogy A református ember nem babonás. De én úgy gondolom, hogy ez kell, hogy vonatkozzék a katolikus és evangélikusra is. A keresztény ember nem lehet babonás. Tehát ezt láthatjuk, hogy a vétekért való áldozatot azok az emberek, akik Isten nélkül élnek, a maguk módján akarják megoldani, és egyre lejjebb és lejjebb kerülnek ahelyett, hogy a megoldást megtalálnák. Lépjük át a második gondolathoz, és ezt úgy vezetném fel, hogy tehát a szövetségláda nincs a helyén. A szövetségládának ott kell lenni a középpontban. Isten népe között kell legyen a szövetségláda. Benne az Isten drága beszéde, a 10 parancsolat, meg a szövetségkönyve, meg a Mózes által adott kijelentés, az Isten akaratának az ismerete. Ennek a középpontban kell lenni. A nép akkor lenne boldog, hogy az egész életének a középpontjában az Isten akarata állana. A mi magyar népünk is akkor lenne boldog, hogyha vegyük átvett értelemben mutatis mutandi azt, hogy ha a szövetségláda a középpontban lenne, akkor lenne helyén a mi magyar népünk. Értsük ez alatt azt, hogyha az Isten beszéde, mert számunkra az Isten beszéde ma, az, ami akkor a szövetségláda által jelen volt. Nincs a helyén tehát. Nincs a helyén, és ezért van annyi baj. Csak baj van vele a filiszteusoknál is. Azáltal, hogy a filiszteusok közé kerül a szövetségláda, ez csak bajt és gondot okoz az ő számukra. Nagy összevisszaság támad a kultuszban. Hogyha meg nem becsülve ott van az Istennek a jelenléte, akkor össze-visszaság támad a Dágon templomában. Mert össze-vissza törik a Dágon szobornak a keze meg a lába. Alig tudják visszaállítani másnap reggel a Dágon papjai ezt a báványt, aztán valahogy talpra állítják, megerősítik, és akkor hazamennek, és becsukják az ajtót, és másnap reggel már a dereka is szét van törve, és a küszöbben van keze, lába, nem lehet többet felállítani. Csak baj van ezzel a szövetség ládával, hogyha nem megfelelő módon bánnak ő vele. Ha nincs a helyén, akkor a fekélyek keletkeznek az összes filiszteus városban. Mindet nem sorolja fel, de volt még egy filiszteus város, a Timnat, ott is ugyanezek a jelenségek léphettek fel. Halálos rémület fogja el az embereket. Pánik fogja el őket. Jön a rettenetes betegség, ami utolér bennünket, mert nincs a helyén a szövetség láda, akkor az emberek félnek és remegnek, és nem tudják Isten kezébe tenni az életüket. Egy tömeghisztéria fogja el az embereket, mert jön egy betegség ebben az országban, a filiszteusok földjén. Amikor nincs a helyén a szövetség láda. Azt olvassuk, és súlyos volt az Istennek a keze. Ez egy különleges kifejezés. Az Isten keze ránehezedik. Amikor szigorú tanár oda megy a diákhoz, és ráteszi a kezét a vállára. Csak ennyi többet azt hiszem nem tehet itt, és vigyázni kell, mert jön az ombudsman, és itt már a személyiségi jogokat megbántja. De én emlékszem, volt tanárom, a súlyos kezét rátette a vállamra. Hát bizony az rám nehezedett, és nem bántott, de éreztem, hogy ennek súlya van. De amikor az Isten keze nehezedik rá az emberre, és egy egész népre ránehezedik az Istennek a keze, ott megoldást kell keresni. Isten haragszik, mert nincs a helyén a szövetség láda. És ez 7 hónapig tart. Azért a szövetség ládát a helyére kell vinni. A középpontba kell helyezni a szövetség ládát. Testvérek, számunkra a szövetségláda már nem az a nagyon szép kis mestermű, ami ráadásul be is volt aranyozva, ami fölött ragyogó kirubokat ábrázolt a művész vagy a szobrász, szintén aranyból, akik lefele néztek. Számunkra a szövetségláda már nem az, aminek volt egy ragyogó aranyfedele, ahova a főpap oda öntötte a báránynak a vérét, hiszen ez a szövetségláda már eltűnt. Utoljára még a fogság előtt látták a szövetségládát, és nem tudjuk, hogy hol van. Sokan keresik, hogy hol lehet a szövetség láda, és milyen szenzáció lenne, hogyha meg lenne a szövetség láda. De nincs meg a szövetség láda. Sok feltevés közül csak egyet, egyesek szerint talán az Elefantine szigetén, a Nílus egyik szigetének a közepén levő templomnak az aljában, altemplomában található. De ezek csak feltevések. És nekünk teljesen mindegy, hogy megvan a szövetségláda, vagy nincsen meg a szövetségláda. És bennünket egészen hidegen hagyna az, hogyha megjelenne a szövetségláda, mert nekünk már beteljesedett az, amiért volt a szövetségláda. Mert csak azért volt a szövetségláda, hogy előre mutasson arra, hogy eljön az Istentől rendelt szabadító, a Jézus, és az ő vére megtisztít minket a bűnöktől. És az Isten már itt lesz a gyülekezet közepén. Ezt jelentette a szövetségláda. És a Jelenések könyvének a végén is, amikor azt olvassuk, hogy a 11. rész 19. fejezetben, az emberiség történelmének a végén azt olvassuk, hogy és meglátszott az Isten szövetségládája, az nem azt jelenti, hogy most a hívőknek valami nagy ajándékot ad Isten az utolsó időkben, hogy újra jönnek a léviták és hordozzák majd a szövetségládát, hanem ott a Jelenések 11-19-ben azt olvassuk, hogy és a mennyben látta meg a szövetségládát. A mennyben pedig nyilvánvaló, hogy nem ez a fadarab található, hanem ez azt jelenti, hogy ott a mennyben az Úr népe, már a megdicsőült gyülekezet megtapasztalja azt, amit az Ószövetségben is megtapasztalhattak, hogy milyen boldogok vagyunk, amikor köztünk van a szövetségláda, köztünk van az Úr szentséges jelenléte. És hogyha nincs köztünk az Úr szentséges jelenléte, akkor nincs rendben az életünk, akkor baj, bajt követ és csapás, csapás után érkezik az életünkben. És a mi családi életünk se úgy megy, ahogy mennie kellene, és a házasságunkban is zökkenések lépnek fel, és a gyermekneveléssel is gondok vannak, és ez egész országunkra ez jellemző, hogy nincsen a középpontban a szövetségláda, az Isten szentséges jelenléte. És úgy akarunk berendezkedni ebben a társadalomban, és Európa is úgy akar berendezkedni, hogy nem kell neki a szövetségláda, menjen inkább a filiszteusokhoz. És az a csoda történt különben, hogy az Úr szentséges jelenléte elment Dél-Koreába, és hatalmas református gyülekezetek jönnek létre, és lelki ébredés van, és Indiába megy az evangélium, és mindenhol elmegy a szövetségláda, és akik hisznek, azokat megáldja az Úr. Helyre kellene állítani a dolgokat, testvérek. Aminek a középpontban kell lenni, az legyen a középpontban. Amikor a szövetségládának a középpontban kellett lenni, akkor oda kellett, hogy kerüljön. És a mi életünkben, hogyha Jézus kell legyen a középpont, akkor helyezzük őt oda-vissza. Kérjük, hogy jöjjön az életünknek a középpontjába. Helyre kell állítani a dolgokat, hogy a Krisztust az otthonunkba be kellene hívni. Hogy ő legyen a centrum, és belőle induljon ki minden, ami a családunkra és egész életünkre jellemző. Mert hogyha nincs Krisztus a középpontban, akkor jogosan énekelhetjük a 172. dicséretet, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. És jogosan nevezte az Éli papnak a megszületett gyermekét Ikkábódnak, oda lett az Istennek a dicsősége. És ott 7 hónapig messze volt az Isten dicsősége. A pogányokhoz ment, és vissza kellett hozni. Vissza kellett vinni a helyére. És a mi család történeteik is erről szólnak. Lehet, hogy a szülők, nagyszülők, vagy a dédszülők életében még ott volt a középpontban az Isten szentséges jelenléte. Még az édesanyánknál, vagy a nagyanyánknál, nagyszüleinknél, és most pedig annyi minden történt az elmúlt időben, és nem 7 hónap telt el, hanem 40 év telt el, és 50 év telt el, és egy évszázad telt el talán egy család történetéből, hogyha nézem a család vonalát, hol tört meg ez a kontinuitás? Mikor került a pogány kézbe a szövetségláda? Mikor került ki a középpontból az Isten szentséges jelenléte? És ez az oka annak, hogy szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Ezért van annyi háborgás, ezért van annyi jaj, ezért van annyi betegség és kudarc, és ezért rossz a lelkiismeret, ezért van rajtunk sok-sok lelkiismereti teher. Olyan az embernek a lelke, mint ahogy Arra János írja a szép versében, hogy vaskarickám csillog, ragyog, aranyos, de lelkem, hely a lelkem, fenekéig zavaros. Ilyenek vagyunk, amikor szűkökörünk az Isten dicsősége nélkül. És ott van a sok lelkiismereti teher. A napokban az ATV bemutatott egy kerekasztal beszélgetést, nem tudom, hogy ki látta. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, ahol meghívták a történelmi egyháza képviselőjeként két kedves barátunkat, dr. Sipos Ámos nagytisztelt urat és dr. Pálhegyi Ferenc professzor urat, és ők képviselték a bibliai álláspontot, és lenyűgöző volt, amikor ebben a közegben a Isten igéjére hivatkoztak. Amikor egyikük elmondta azt, hogy mi az Isten teremtési rendje. A homoszexualitás kérdéséről volt szó, és elhangzott, hogy az Isten teremtési rendje szerint ez nem így volt. És ez nem felel meg az Isten teremtési rendjének, és hogyha nem az Isten teremtési rendje van a középpontban, akkor megváltozik minden. És ebben a beszélgetésben, amikor olyan sok minden elhangzott, ott volt egyik oldalt egy homoszexuális pszichológus, és arra gondoltam, hogy vajon meghallja-e Isten szavát? Mert itt volt egy kerekasztal beszélgetés. Különböző képviselők voltak, voltak hallgatók, akik szavaztak. Megnyomták a gombot, vagy nem. És most ők, de leginkább ez az ember hallott valamiről. Isten teremtési rendjéről, és a tévénéző is hallott valamit. Isten teremtési rendjéről. Amit Isten megszabott öreg rendelésként, és nem szabad felbontani. És Isten intéséről, hogy többet ezt ne tedd. Ez is elhangzott. Hogy többet ne vétkezzél. És elhangzott az, hogy Isten szeret. És ebben az egészben elhangzott egy nagyon érdekes dolog még, ami egy roppant neuralgikus pontot érintett, tudnék, hogy a lelkiismeret nyugtalan. Hogyha valaki ilyen dolgokat cselekszik, akkor nem igaz, hogy a lelkiismerete valamilyen módon nem mozdulna meg. Persze ezeket a gondolatokat gyorsan sikerült lesöpörni az asztalról, és mentek tovább, és különböző nyilatkozatok hangzottak el, de azért csak elhangzott az, hogy és a lelkiismeret jelez. Mert nincs a középpontban a szövetségláda. Azért a középpontba kell tenni a szövetségládát. És hogy ez mennyire egyértelmű, hogy ennek a sok bajnak, meg nyomorúságnak az az oka, hogy nincs a helyén az Istennek az dicsősége, ez napnál világosabbá vált akkor, amikor próbát tettek a filiszteusok. Mert megpróbálták az egész kérdést, próbát tettek. Előállítottak egy vadonatúj szekeret, és befogtak az új szekérbe két borjas tehenet. De úgy, hogy a borjukat bezárták az istálóba. És melyik tehén az anya tehén, ami ne, az anya, ami nem enne a gyereke után. És azt mondták, tegyünk próbát, hogyha ezek a tehenek hazafele mennek a kis borjukhoz, akkor véletlen volt az egész. Akkor kérem szépen, ez így történt. Vannak nehéz helyzetek egy ország életében, van járvány, van gazdasági csapás, jöhetnek az egerek, akkor véletlen volt. Hogyha tudnék, a tehenek hazamennek a borjukhoz. De ha nem mennének haza a borjukhoz, akkor nem véletlen volt. Akkor ez az Isten keze volt. És akkor nekünk Istennel kell rendezni a dolgunkat. És úgy cselekedtek, vettek két borjas tehenet, és befogták a szekérbe, borjaikat pedig berekeztették otthon. És feltették az úrnak ládáját a szekérre, és a táskát az arany egerekkel, és a fekélyei képmásával, a tehenek pedig egyenesen a Betsemes fele vívő úton mentek haza Izraelbe. Egy úton mentek, folytonosan bőgve. Se jobbra, se balra nem tértek el. Íme az volt a baj, hogy nem volt helyén az Úr szövetség ládája. Nem volt a helyén az Isten dicsősége. És ezt meg se tudták akadályozni, úgy mentek ezek a tehenek, hogy vigyék a szövetség ládát a helyére, mert helyére kell kerülni az Isten dolgainak a mi életünkben. És talán eltelt a 7 hónap a mi életünkben, vagy még hosszabb időszak, és most kerülhet helyre az Isten dicsősége. Most kerülhet be az életünk középpontjába Jézus. Most hozhatunk egy olyan döntést, amikor elszánjuk magunkat, hogy hozzá akarunk tartozni, amikor újjá születhetünk, és új emberek lehetünk, és új szívet, és új lelket kaphatunk. Itt van az alkalmas idő, itt van az üdvösség napja. És van egy kedves barátom, aki elmondta, hogy amikor Szent Márton Kátán annak idején, 40 éve evangelizációt tartottak, és az ő kedves édesanyja, aki már az úré volt, úgy kérte a férjét kinn a határban, hogy menjünk el az evangelizációra. Menjünk el este az evangelizációra, de az édesapa nem akart elmenni az evangelizációra. És vonakodott. De azért nem mert nemet mondani a feleségének, hanem azt mondta, jó van, csak előbb még ezt megteszem, és utána még ezt a munkát elvégzem, és még azt is elvégzem, aztán majd befogom a lovakat, és majd... És hát csodálatos módon nagyon gyorsan elkészült a munka, pedig igyekezett olyan lassan a villát mozgatni, hogy csak tudta, de hiába most már nem volt mit tenni, akkor felültek, a lovak meg mentek. Azt mondja, ilyen gyorsan még soha nem mentek a lovak, mint akkor. Vágtattak, alig tudta visszafogni őket, és eljutott az evangelizációra. És az evangelizáción helyére került a szövetség ládája az ő életében. Az evangelizáción ez a férfi megtért. Ott akkor úgy kezdődött az életében, mert oda kellett mennie, mert ott volt az ideje és a helye. Mint hogy ott a tehenek is mentek haza, és vitték a szövetség ládáját. Azt mutatja, helyére kell kerüljön ez a dolog a mi életünkben is. Hát testvérek, így ad az Úr nekünk rendet a mi életünkben. És hogyha rendben vannak a dolgok, és helyén vannak a dolgok, akkor az életünk is Istennek tetszően halad előre. Ebben segítsen bennünket ő maga, Jézus által. Amen.